Kérlek, testvéreim, foglaljatok helyet. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket ma este is, azokat is, akik minden este itt voltak, és azokat is, akik csak most ma este tudtak esetleg bekapcsolódni. Ma a 465. ének legyen a kezdő énekünk, és amit szoktunk énekelni, az pedig majd a záró ének lesz. 465. ének, 4 verse, szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet, legyen ez imádságunk ez az ének. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, folytassuk ezt az imádságot, most már nem énekelve. Könyörögjünk a mi megváltónkhoz. Tudjuk, Urunk Jézus Krisztus, hogy most is előtted vagyunk. Tudjuk, hogy jól ismersz, tudod a mi dolgainkat. Azt is tudjuk, hogy a te szelíd szemed látja a mi vétkeinket is. Az a reménységünk, hogy nem fordulsz el tőlünk, hanem a te szavadban feltárod előttünk üdvözítő kegyelmedet, mennyei szerelmedet, dicsőséges megváltó művedet, azt, amit te tettél értünk. Azt, amire te hívtál el, amire te szabadítottál meg. Köszönjük, hogy előtted lehetünk. Köszönjük, hogy nem vetettél el magadtól, hanem még ma este újra megadtad, hogy az életünk előtted lehet, mint egy nyitott könyv. Hát tekints reánk, kérünk a te szelíd szemeddel. Amen. Isten igéjét ma este is Máté evangéliuma 10. fejezetéből olvasom, kérlek hallgassátok meg figyelemmel. Máté evangéliuma 10. fejezetéből a 40-es verstől a 42-es versig 3 verset fogok olvasni, az utolsó 3-at. A 40. verstől Máté evangéliuma 10. fejezetében tehát így szól az írott ige: aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki befogadja a prófétát, próféta nevében, prófétának jutalmát veszi, és aki befogadja az igazat, igaznak nevében, igaznak jutalmát veszi. És aki inni ad egynek e kicsinyek közül, csak egy pohár hideg vizet tanítvány nevében, bizony mondom néktek, el nem vesztheti jutalmát. Ámen. Kedves testvérek, ha a mai ige kulcs szavait keressük, azokat a szavakat, amelyek újra-újra visszatérnek és meghatározzák ennek az ige szakasznak a gondolatait, akkor két ilyen szóhoz juthatunk el, az egyik a befogadás, a másik pedig a jutalom. A befogadás és a jutalom. Jézus Krisztus tanítványainak a jellemvonásait olvassuk, tanulmányozzuk estéről estére, és a mai este, hát azt mondhatnám, hogy dőljetek hátra, és ha a tegnapi ige szakasz egy nehéz ige szakasz volt, ami az ember lelkét nagyon elevenen érinti, vagy elevenjében érinti, akkor azt mondhatom, hogy a mai ige tele van biztatással és bátorítással, és ezért is fontos, hogy ezt a kettőt együtt lássuk, mert az Úr Jézus Krisztus nem csak valami nehéz feladat, küldetés elhordozására készít fel, hanem valami örömteli jutalomról is szól. Ezért a mai igeszolgálat címe Krisztus tanítványairól az a jellemvonás, hogy ők Krisztus jutalmát kapják. Megjelenik valami jutalom az életükben. Jutalmat vesznek. Jutalomról szólva a tanítvány életében beszélhetünk földiekről is, és beszélhetünk mennyeiekről, örökké valókról is. Ha az üdvösségre gondolunk, arra az örök dicsőségre, amit Jézus Krisztussal együtt élhetünk majd végig, akkor ez a mennyei. Ez az örökké való. Ennek valami előízét persze itt a földön is érezzük és tapasztaljuk, de vannak földi, a tanítvány életében földi jutalmak is. Itt a Márk evangéliumából hadd idézzek egy igeszakaszt, amikor ez fel is merül Péterben, és gyaníthatóan a többi tanítványban is. Márk evangélium a 10. fejezetében olvasunk egy nagyon izgalmas szakaszt, a 28. verstől, a Márk 10.28-tól a következőképpen: Péter kezdé mondani Jézusnak, íme mi elhagytunk mindent és követtünk téged. Ha visszaemlékszünk, a tegnapi estére erről volt szó. Elhagytunk mindent és követtünk téged. Jézus pedig felelvén mondta: bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit én értem és az evangéliumért, aki 100 annyit ne kapna most ebben az időben, a földi életben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket üldözésekkel együtt, a jövendő világon pedig örök életet. Van földi jutalma is a tanítvány életének, és van mennyei gazdagsága is egy tanítvány életének. Nézzük meg most a Máté evangélium a 10. fejezete szerint, miről is van szó, milyen jutalomról van szó, mi az a jutalom, ami a tanítványok életét jellemezni fogja. Így kezdődik a 40. vers, aki titeket befogad, engem fogad be. Ha a korábbi szakaszt nézzük, gyakorlatilag az egész 10. fejezetet, akkor nagyon sok tanítást hallunk arról, Jézus készíti az övéit, hogy lesz elutasítás. Nagyon komoly, nagyon határozott, néha harcias elutasításban lesz része a tanítványoknak. De itt elmondja azt is, hogy lesz, aki befogad. Ez egy megosztás a tanítvány megjelenése. A tanítvány megjelenik ezen a földön, és elkezdi a Krisztus tudományát hirdetni, Krisztust felvállalni, vallani, és ez megosztást fog szítani. Lesz, aki ezt befogadja, és lesz, aki ezt elutasítja. Az elutasítás néha nagyon harcias is lehet, vagy nagy léptékű, mondjuk egy világbirodalom ideológiáját meghatározó gyilkos elutasítás, de lesznek, akik befogadnak titeket. Befogadnak, és ez már magában egy nagyon biztató szó. Tehát a tanítványoknak mégsem úgy kell elindulni Jézus Krisztus követőinek, hogy megyünk, de totálisan reménytelenül, mert úgyse fog hinni nekünk senki. Hanem lesznek, akik majd befogadnak titeket. Mégpedig úgy, mint Jézus Krisztus tanítványát. Úgy fognak befogadni titeket. Mert tudnilik, a tanítvány olyan, mint a mestere, ezt olvastuk itt. Vagy veletek találkoznak, a tanítványokkal találkoznak, akkor ők igazából látni fogják, hogy milyen a mesterük, akitől tanulnak. Utaltam már korábban, amikor erről szó volt, arra, hogy ha valaki egy híres zenésztől tanul, akkor annak a stílusa, játékmódja, esetleges ügyes fogásai meg fognak látszani rajta, hogy kinek a tanítványa. Még az iskolás gyereknél is meglátszik, hogy hogy kell megfogni a ceruzát, azt a tanító néni neki megtanítja, és ez látszani fog rajta, lehet, hogy még felnőtten is, vagy még idősen is, hogy engem hogy tanítottak akkor írni. Milyen volt az a tanítónéni, hogy kellett ott fogni a ceruzát, és hogy kellett kanyarítani. A tanító, a mester határozza meg a tanítványt. És ez látszani fog. És befogadnak majd titeket, mint tanítványokat, mert olyanok vagytok, mint a mester. Ez azt jelenti, hogy lesz, aki hinni fog nektek. Hitelt ad annak az üzenetnek, amit ti képviseltek. Ezt most nagyon szeretném, hogyha a világ legegyszerűbb módján értenénk. Hogy nézett ez ki? Az Úr elküldi a tanítványait kettessével. A környező falvakba, városokba. Ezek elindulnak kettessével, megérkeznek egy településre, és hát ott nem internet volt, meg kultúrház, meg televízió, meg hasonlók, hanem volt egy fő tér, vagy egy városkapu, ahol folyt a közélet. És ott megálltak, ahol jöttek, mentek az emberek, pláne egy kis faluba rögtön észrevették. Erdélyben még most is általában észreveszik, hogy na valami idegen jött. És felfigyeltek rájuk. Kik ezek, mi céllal jöttek. A tanítvány pedig előállt, hogy mi Jézus Krisztus követői vagyunk, és a mennyek országának az örömhírét hozzuk. Nekünk van egy mesterünk, aki arra hív, hogy minden ember hozzá térjen. Benne higgyen. Őnála van az üdvösség, az örök élet. És ezért mindenkit arra hív, hogy ő hozzá jöjjön. És tanították azt, amit Krisztus tanított. Mit okozott ez egy településen? Lehet, hogy volt, aki legyintett. A múlt héten is voltak itt ilyenek, már megint jöttek. Igaz, azok másfélék voltak ezek, megint másfélék, de egy kutya, engem ez nem érdekel. Megyek, mert fát kell hasogatni, megyek, mert tapasztani kell, megyek, mert a kézimalmot kell hajtani, vagy hatökröt vettem, vagy feleséget vettem, vagy tudom is én, mi történt, ott hagyták. De voltak, akik azt mondták, hogy ez érdekel engem. Ilyenkor nem volt szálloda, hanem a szállás az úgy működött, hogy befogadták. Befogadták. Engem érdekel, amit te mondasz, gyere el hozzám, és beszélj erről nekem többet. Ezt jelentette a szó szoros értelmébe befogadni, mintha most valaki istentisztelet után odajönne, azt mondaná nekem, hogy haza ne menjek, hanem ma éjszaka menjek oda ő hozzá, mert őt ez nagyon érdekli, és még én erről beszéljek neki. Na ez körülbelül így történt. Csak hát ott a tanítványok egyébként olyan hajléktalan módra jártak vándortanítóként. Ez történt, és Jézus Krisztus arra készíti, hogy lesz, aki meg fogja hallani ezt az üzenetet, amit a tanítványokra az Úr bízott, és be fog fogadni titeket. Lesz ilyen. Hinni fog annak, amit mondatok. Hinni fog az evangéliumnak. Lesz ilyen. És a tanítványok számára ez jutalom. Ez a tanítványok számára egy jutalom. Lesz olyan, aki megtér, lesz olyan, aki Krisztushoz tér, és lesz olyan, aki üdvözül. Nem mindenki. Ézsaiás idejében, Ézsaiás egy kiváló szolgája volt a Szent Istennek. A Krisztus előtt néhány száz évvel. És a legnagyszerűbb szakasza az ő, hát talán az egyik legnagyszerűbb szakasza, Ézsaiás könyve 53. fejezet, ahol a Krisztus szenvedő, megváltó műve oly gyönyörűen van előttünk leírva. Így kezdődik, hogy ki hitt a mi tanításunknak. És az Úr karja, tűnik hatalma, kinek jelentetett meg. Ő azt élte át, hogy hirdették, de senkit nem érdekelt. Nem hittek. Nem vették komolyan. Itt azt ígéri meg Jézus, hogy lesz, aki hisz. Lesz, aki befogad titeket. És aki csak befogad, annak az életében is történni fog valami. Hadd mondjak példát én erre, testvérek, az egyik olyat, ami számomra is nagyon kedves, egy megtérésnek a példáját hadd hozzam közétek. Nem azért, hogy csak így lehet megtérni, nehogy félreértsétek. A megtérés a maga lelki történésében már pszichológiájában elég sokféle lehet. Egy evangelizáció, egy ehhez hasonló evangelizációs sorozaton vettünk részt, és elhangzott az evangélium. Elhangzott az az egyszerű tény, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért. És hogy a megtérés tulajdonképpen annyi, hogy az ember ezt komolyan veszi. Elhiszi, hogy na ez rám is érvényes, nem csak másokra, hanem ez rám is igaz. Meghalt az én bűneimért is. Hát ez ott hosszabban el volt azért egy kicsit mondva, fejtegetve, és utána odajön valaki, hogy én eddig nem tudtam megtérni. Mert én vártam valamit, egy nagy élményt. Vártam valami nagy megrendülést, vagy sírást, vagy örömöt. És a megtérés igazából annyi, hogy megértettem, hogy én értem, Krisztus meghalt. Az én bűneimért halt meg. Ezt megértette egy ember. Ez volt az üzenet, tudnék, ez a Krisztus tanítása. Ez az evangélium magva, szíve. Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. 1 Korintus 15, 3, 4. Házi feladat. Mindenki tanulja meg. Ez a szíve. És ezt valaki megértette. És az az ember üdvözült. Nem volt sírás, nem volt nevetés, nem volt vidám vasárnap, nem volt semmi különös. Csak egy ember hitt. Befogadta az üzenetet, amit a Szentírás alapján az ide hirdető elhirdetett. Befogadta az üzenetet. Ez megtörténik. Ez megtörténik, testvérek, és amikor ez megtörténik, ez Krisztus minden tanítványának, a szolgálatban álló tanítványoknak a legdrágábbak a világon, ezen a világon, amikor ott bábáskodhatunk valakinek az új életénél, láthatjuk, hogy Isten hogyan ad valakibe, a lelkébe hitet, bátorságot, komolyan venni az evangélium legegyszerűbb, gyermeki egyszerűségű, de nagyszerű mennyei tényeit. Ez megtörténik. Lesz ilyen, és az első tény, amit ez a mai ige állít, és amivel a tanítványokat biztatja, hogy lesznek majd, akik befogadnak titeket. Ráadásul, aki titeket befogad, tudnék ezt az üzenetet, és az üzenet alapján titeket befogad, azt mondja, hogy az engem fogad be. Hát itt kezd a dolog egy kicsit izgalmasabbá lenni. Mert ez a mai embernek a legnagyobb kérdése. Hogyan fogadhatom én be Jézus Krisztust? Sok ember küzd ezen. Hogyan térhetek meg? Elhangzik, hogy fogadd be a szívedbe. Na de mit csináljak? El kell mondjam, ezzel én is nagyon sokat vívódtam. Rengeteget hallottam ezt a felszólítást, hogy fogadd be a szívedbe Jézust. Csak nem tudtam, mit csináljak. Mert hát nincs itt egy kis ajtócska, kulcsocskával, hogy kinyitom, megnyitom a szívem ajtaját. Értettem, hogy valamiről szó van, csak hogy ez mi? Itt pedig elmondja az Úr, aki tanítványt befogadja, és a tanítvány által hirdetett üzenetet befogadja, az fogadja be Krisztust. Az Krisztust magát fogadja be. Aki pedig Jézus Krisztust fogadja be, az azt fogadja be, aki őt elküldte, a menny szent Istenét fogadja be. Annak lesz jelen az életébe a menny szent Istene, mint atya. Mint mennyei atya. Óriási horderejű. Innen kezdve egy tanítvány nem csak magára néz, hanem arra néz, hogy képviselek valakit. Egy küldött vagyok. És tudjátok meg, testvéreim, hogy ha tanítványok vagytok, mindannyian így éltek. Csobánkán, Pomázon, vagy Budakalászon, vagy akárhol ezen a kerekvilágon, mindannyian Krisztus tanítványaként az ő képviseletében élünk. Óriási nagy ígéret ez. Ahol Krisztus tanítványai megjelennek, és a Krisztus tudománya felhangzik, ott Krisztus megjelenik velük együtt. És a Krisztus befogadása egyet jelent majd a tanítványok befogadásával. Egy példát hadd idézzek ide, ahogyan átjött az evangélium Európába. És egy vízparton, egy folyóparton hirdettetett a Krisztus tudománya, ahol együtt szoktak imádkozni emberek. És azt olvassuk ott, hogy Isten megnyitotta egy asszonynak a szívét. Egy Lídia nevű bíborárus asszonynak. Befogadta a beszédet, és aztán mit olvasunk? Hogy befogadta a tanítványokat a saját házába. Erről van szó. Erről van szó. Isten megnyitotta a szívét, befogadta a tudományt, az üdvösséges örömhírt, de nem az volt a következő lépés, hogy jó, most már mehettek tovább, semmi közünk egymáshoz, hanem akkor ti az én házamba gyertek. Mert ti nekem az üdvösséget hoztátok el. És még jó néhány példát hozhatnék nektek. Egy börtönőr, amikor üdvösségre jut, elviszi őket a saját házába. És sorolhatnánk még a sok-sok példát a Szentírásból, hogy mit jelentett ez. Krisztust fogadták be, úgy, hogy befogadtak egy hírt, az evangélium üdvözítő nagyszerű hírét, és befogadták a tanítványokat. És amikor a tanítványt fogadták be, akkor befogadták Krisztust, és amikor Krisztust befogadták, akkor a mennyei atya jelent meg az életükben. A bátorítás tehát így hangzik, lesznek, akik titeket is befogadnak, elfogadnak, felvállalnak, az üzenetet, amit visztek, el fogják hinni, meg fognak térni. Talán még a korintusi előbb idézett szakaszra hadd utaljak, 1 Korintus 15, ott ugyancsak ezt olvassuk. Eszetekbe juttatom, atyám fiai, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, mondja Pál, amelyet be is fogadtatok. Ott is ez történt. Hirdették az üzenetet, és befogadták. És akik befogadták, abból lett az a kis gyülekezet, akik aztán befogadták a tanítványokat is. Mert ez mindig együtt jár. Így jön létre az egyház. Az üdvözültek háznépe. Nem nagyszerű biztatás ez, testvérek. Nem arra sarkal, hogy az evangéliummal merjünk előállni. Nem arra sarkal, hogy ne szégyeljük, mert emberek így fognak üdvösséges hitre jutni, máshogy nem. Nem úgy, hogy Krisztus, ahogy egy aranyos néni elmondta nekem, eljön a kéményükön keresztül, hogy mondjon két szót. Nem. Ha Krisztus üdvözíteni akar valakit, téged egy tanítvány fog odaküldeni ahhoz az emberhez, akit üdvözíteni akar. És azt az üzenetet juttatja el hozzá, amit rád is, meg rám is rám bízott. Ez így történik. Ezért vagyok nagy-nagy örömmel, mert tudom, hogy ez az üzenet ma is üdvözít embereket. Közületek is. És amikor halljátok, az üdvösség reménysége támad, vagy erősödik meg a szívetekben. Bátorít ez az ige. Erre a nagy célra irányítja a figyelmet. Erre kötelezel bennünket Jézus Krisztus szava. Figyeljünk most egy kicsit a feladatról a jutalomra, vagy erről a biztató szóról, a 40. versről a jutalomra. A 41-es versben egy első hallásra talán bonyolult gondolatot olvasunk, aki befogadja a prófétát próféta nevében prófétának jutalmát veszi, és aki befogadja az igazat igaznak nevében, igaznak jutalmát veszi. Háromszor mondja, hogy a prófétát próféta nevében az a próféta jutalmát veszi, aki az igazat igaznak nevében, igaznak jutalmát veszi. Jól meg van mondva, jól megegyezhetjük, jó sokszor elmondja ezeket a szavakat. Arról van ugyanis szó, hogy a befogadás jutalmat von maga után. Akikkel ez megtörténik, hogy tudni, befogadnak egy prófétát, azok a próféta jutalmát fogják megkapni. Aki befogadnak egy igaz embert, azok pedig az igaznak a jutalmát fogják megkapni. És egy picit hadd mutassam meg, milyen pontos, szép a Szentírás. A próféta szolgálatára tekintve arra kell elsősorban gondolnunk, hogy valaki beszél. Egy üzenetet ad át. Ez volt a próféta feladata. Isten szólt a mennyből, akkor Nosza Illésnek el kellett indulni, és amit mondott, tovább kellett adni, vagy Elizeusnak, vagy valamelyiknek a próféták közül. Ez a próféta. A beszéd áll a középpontban. Az üzenet átadása. Erre utaltam az előbb. A prófétát befogadja próféta nevében, azért, mert ő az, akkor megkapja a próféta jutalmát. Ez azt jelenti, hogy befogad valaki egy embert azért, mert az Isten üzenetét hozza, akkor annak az embernek a jutalmát fogja megkapni a befogadó, mint aki az üzenetet hozta. Ugyanazt az üdvösséget fogja megkapni. Ugyanazt a kegyelmet kapja meg. Ugyanazt a bűnbocsánatot, mert azonosult azzal az üzenettel, ami Istentől jött, a prófétán keresztül. Isten üzeneteként fogadta. Nagyon bátorító és szép, amikor egy gyülekezetről olvassuk a Szentírásban, nem úgy fogadtátok az Istennek általunk hirdetett beszédét, mint emberek beszédét, hanem mint Istennek beszédét, mint ahogy az valósággal az is, mondja az apostol. Megérkeztek, és egy gyülekezetbe vagy egy településen nem emberi beszédként fogadták, hanem Isten követeinek tekintették őket, és így fogadták be. Ez a lelki pásztoroknak különös boldog terhe. Mint Isten követei kell, hogy megálljanak, és nem a magukét mondani, hanem csak mennyeit. És lesznek, akik befogják őket fogadni, mint a menny követeit. És ugyanazt fogják megkapni a befogadók, mint amit ez az ige hirdető megkap. ugyanazt az áldást fogják kapni. Ez a beszédre vonatkozik. Amikor azt mondja, hogy az igaz embert befogadni, azért, mert ő igaz ember, akkor pedig egy karakterről van szó. Egy szent életű ember életviteléről van szó. A beszéd és a cselekedet. Ez a másik nagy vonása, tehát nem csak egy üresen beszélő emberről van szó, hanem olyanról, aki maga is szent életet él. Igaz ember. És ha valaki befogad egy ilyet, mert meglátja, hogy ő az Isten előtt igaz, akkor ugyanazt a jutalmat fogja kapni, mint egy igaz ember. Hatalmas, nem? Nem lesz olyan külön, hogy van az igehirdetőknek valami külön kis klubszobája a mennyben. Nem lesz. Hanem aki befogadja, ugyanazt kapja. Ugyanazt a mennyei áldást, üdvösséget, bocsánatot, vezetést, szeretetet, ugyanazt kapja. És testvérek, ez nem a lelkipásztorok sajátja csupán, ez minden tanítványra igaz. És ha te Krisztus tanítványa vagy, akkor ez a hivatásod, hogy megjelensz valakinek az életében, viszel egy üzenetet, egy ember be fogja fogadni, fel fogja ismerni, hogy téged az Isten küldött oda, és egyszer csak áldások jelennek meg annak az embernek az életén, akihez az evangéliumot vitted, aki hitt, aki befogadott. A mennyei áldások csatornáivá lesznek így egyszerű földi emberi életek. Ó, de nagyszerű! De jó lenne, ha mindannyiunk élete, akik itt vagyunk, ennek a mennyei kegyelemnek lenne a csatornája. És jutna el rajtatok keresztül azokhoz, akikhez én soha nem fogok szólni. Akiknek a szívét soha nem fogok utat találni. Erre vagyunk mi elhívva. Ez a hivatásunk. Emlékezzetek, Ábrahámhoz szólt így Isten, megáldalak téged, és áldás leszel. Nem csak, hogy ő megkapja Isten áldását, hanem mások számára ő maga áldásul lesz. És nézzétek meg, ott van ez a bajkeverő Lót. Egyetlen egy mentsége van, az, hogy valami módon Ábrahámhoz tartozik. Az, hogy ő Ábrahámhoz tartozik, ez számára áldást jelent. Lesznek olyan életek, testvérek, vannak olyan életek, ahol Isten az egész üdvösséges munkáját, az egész mennyei áldásainak egész gazdagságát rajtad keresztül juttatja el. Mint ahogy Pál megérkezett ahhoz a folyóparthoz, és elkezdte az evangéliumot hirdetni, és mennyei áldások érkeztek meg egy asszony szívéhez. Azt nem tudta Pál odaadni, de eszköz volt benne. Azt a menny Istene nyitott ott egy szívet, hogy ez az áldás ott megérkezzen. És ezért könyörögtem én is, hogy ez ma is megtörténjen. Ugyanazt a jutalmat kapja. És amikor továbbadjuk az üzenetet, akkor ez az igazán nagy öröm. Elkezdjük felfedezni, hogy elmondtuk neki, és Isten igéje elvégezte az üdvösséges munkát. És ez az ember elkezdett imádkozni, elkezdte Jézus Krisztust viszont szeretni, elkezdte az akaratát keresni, elkezdett tanulni, mert az a legnehezebb, és elkezdődött a mennyei áldásoknak a sora egy életen. Az igazi tanítvány megjelenése ezt hozza. Mennyei áldások jutalom jelenik meg a Földön. A 41. versben azt mondhatnánk, hogy ez a próféta és ez az igaz ember, ezek valami nagyon különlegesek. Ugye hát a próféták azok nagyon különleges emberek. És egy igaz ember az se olyan biztos, mint mi, mert hát mi azért nem vagyunk olyan makulátlan, hibátlan igaz emberek. A 42. vers ebben a tekintetben még tovább bátorít bennünket. Ha a prófétát és az igaz embert valami különlegesnek tekintenénk, akkor nézzük meg a 42-es verset, ahol azt olvassuk, hogy aki inni ad egynek, e kicsinyek közül csak egy pohár hideg vizet tanítvány nevében. bizony, mondom néktek, el nem vesztheti jutalmát. És itt arról beszél, hogy egy e kicsinyek közül, egy e jelentéktelenek közül, azok közül, akik a világ számára nem számítanak, azok közül, akiket nem ünnepelnek, akik nem jelennek meg az újságok címoldalán, vagy a honlapokon az első oldalon, akik nem kapnak feltétlenül díjakat, sőt, akiket olykor üldöznek és pusztítanak. Ezek a kicsinyek. Gondoljunk az első tanítványokra, akik a világ szemében nem voltak túl nagy becsben lévő emberek. Nagyon egyszerű emberek voltak. Egyszerű, hétköznapi emberek. A nagy tanács, a zsidó nagy tanács, az írástudók, farizeusok ezt olykor az orruk alá is dörgölték, hogy ezek közönséges, tudatlan emberek. Nem tartották rangjuk belinek őket. Jézus pedig pontosan ezekről beszél. És ezzel megóv minden tanítványt a rangkorságtól, mert nem ez fogja eldönteni egy ember üdvösségét. A legcsekélyebbnek, a leginkább üldözöttnek, vagy a világ számára legkivetettebb tanítványnak visz valaki egy pohár vizet? Tanítvány nevében. Ez a kis kifejezés azt jelenti, hogy azért, mert ő Jézus tanítványa. Ezért adok neki egy pohár vizet. Különben egy nyomorult ember, és semmi közünk egymáshoz. De mert ő a Jézus tanítványa, ezért adok neki egy pohár vizet. Vagy amire is éppen szüksége van. Ez a pohár hideg víz, ez hogy is mondjam, a jó tétemények közül talán a legcsekélyebb. Nem a házát adja oda, meg nem a vagyonát, meg nem a földjeit, hanem egy pohár vizet. Nyilván a szomjazónak erre van szüksége. De aki a legcsekélyebb mértékben segíti Krisztusnak a legjelentéktelenebb szolgáit, mert az a legjelentéktelenebb szolga tanítvány, az ugyanazt kapja, mint a tanítvány. Mert közösséget vállalt vele. Mert felvállalta, egyáltalán felismerte, hogy az tanítvány, és ezért teszek vele kegyelmesen, szeretettel valamit. És az ígéret az, hogy nem veszítik el jutalmukat. Olyan jutalomról van szó ez alapján, a kifejezés alapján, ami a Földön elveszíthetetlen. Elveszíthetetlen. Örökkévaló. Jól tudjuk meg, testvérek, hogy a Földön egyébként minden elveszíthető. A jó hírnév, a rang, a befolyás, a hatalom, a vagyon. Tudok olyat, sajnos egész közelről ismerem, hogy 24 óra leforgás alatt kellett elhagyni házat, vagyont, állatokat, traktort, mindent, és örülhettek, hogy két bőröndel az életüket menthették. Egy pillanat alatt el lehet veszíteni. Itt olyanról van szó, amit soha nem lehet elveszíteni. Örökkévaló mennyei jutalomról van szó. Arról a jutalomról, amiről Pál beszélt, írt Timóteusnak élete végén, végezetre eltétetett nekem az igazság koszorúja, koronája, és ő ezért futott. Ezért futott és küzdött célegyenest. Egy mennyei jutalomért, nem földiért. Ez látszott is egyébként az életén. Apostoli palotát nem építetett, vagyont nem gyűjtött, mindent, börtönt is vállalt, azt mondta, hogy az életem se drága, mert ő a mennyei örök jutalomért fut. Jézus Krisztus szavát hadd olvassam a Jelenések könyve 22-es fejezetéből. Ez az utolsó igeszakasz, amit elétek idézek, a legvégén a Jelenések könyvének. Jelenések könyve 22, 11-től 13-ig olvasom az igét. Jézus szól a földön élő keresztényekhez, és bátorítja őket, aki igazságtalan legyen igazságtalan ezután is, és aki fertelmes legyen fertelmes ezután is, és aki igaz legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is. És íme hamar eljövök, és az én jutalmam velem van. Az én jutalmam velem van. Erre mondják a fejezet végén a tanítványok, jövel, Uram Jézus. A mennyeire néznek, Jézus Krisztusra néznek, és nem földiekért tusakodnak. Ezt a jutalmat várják ők, az elveszíthetetlent. Csak ezért érdemes a földön élni, mert ez elveszíthetetlen. Kevesebbel ne elégedjetek meg, testvéreim. Kevesebbért ne adjátok oda az életeteket. Csak ezért adjátok. Csak Krisztusért, aki hozza az elveszíthetetlen mennyei jutalmat. És a tanítványokat jellemzi ez, azokat a tanítványokat, akik olyanok, mint a mesterük. Az a leghőbb vágyuk, hogy olyanok legyenek, mert nekik csak az elég. Azokat a tanítványokat, akik olyanok, mint a mesterük, és nem félnek a világtól, bár a világ nagyon félelmetes. Néha hízeleg ugyan, és a szép arcát mutatja, de alapvetően elég kegyetlen és zord. De nem félnek a világtól, mert olyanok, mint a mesterük, mint megváltójuk. Olyanok, mint a mesterük, és vallást is tesznek Krisztusról, felvállalják őt, az ő személyét, az ő üzenetét, az ő követését. Krisztushoz méltó az életük, őt szeretik minden fölött, és ha kell, ezen a földön ő érte, bármiről lemondanak. Erre készek. Ha kell a halászhajóról, ha kell az életükről, bármiről. És jutalmat kapnak. Lesz jutalmuk. Örökkévaló mennyei. A hét nagy célja az volt, hogy lássuk, milyenek Krisztus tanítványai. A másik nagy célja, hogy legyünk Krisztus tanítványai. Lehet, hogy néha éles és erős volt ez a szakasz, ahol éles és erős volt, ott nem akartam kicsorbítani és megtompítani, ahol pedig bátorított, ott nem akartam éles és erős lenni. Kérlek benneteket, testvéreim, hogy ti ne fejezzétek be ezt a hetet, hanem vegyétek elő, és győzzön meg titeket Jézus Krisztus beszéde Máté evangélium a 10. fejezetéből. Vegyétek kérlek elő, és neki higgyetek, és őt kövessétek, és legyetek tanítványai. Magamat is erre kötelezem el veletek együtt. Ámen. Kérlek, hogy hajtsuk meg a fejünket, és könyörögjünk. Hadd magasztaljunk téged, Úr Jézus Krisztus, mert ez a fajta munka nem hiába való az Úrban. Az a fajta küzdelem, hogy megismerjenek emberek téged, az a fajta küzdelem, hogy lelkekben hit, üdvösséges hit támadjon, nem hiába való. Köszönjük, hogy ma is vannak, akik befogadják a te üzenetedet, az evangéliumot, és befogadják a te tanítványaidat, és közösséget vállalnak velük. Köszönjük, hogy ma is vannak, akik így befogadnak téged, és akik téged befogadnak, a menny Istenével kerülnek szoros szeretet közösségbe, üdvösséges örök közösségbe. nagyon köszönjük neked, hogy az evangélium befogadása és a te tanítványaid befogadása áldásokat közvetít, áldásokat juttat el, mennyei kincseket, földön élő felebarátainkhoz, embertársainkhoz. Könyörülj meg a mi életünkön, hadd jusson el hozzánk is ez a mennyei kincs, és rajtunk keresztül hadd jusson el másokhoz is. Kérünk, hogy gazdagíts meg csak ma este is minket az üdvösséggel, amit te készítettél el nekünk, Urunk Jézus Krisztus. A bűnbocsánattal, amit te szereztél meg nekünk. Azzal a szeretettel, amit te hoztál el a mennyből. Kérünk, hogy gazdagíts meg, hogy mi is ezzel gazdagíthassunk másokat, akik körülöttünk élnek. Nagyon kérünk, hadd várjunk téged, és hadd tekintsünk mi is arra a mennyei jutalomra, amit te hozol. Arra a jutalomra, hogy egyszer emberek, akikhez az evangélium rajtunk keresztül jutott el, ott állnak majd velünk együtt, üdvösségbe öltözve, bűntől megtisztítva, és örökké dicsérnek téged. Nagyon kérünk ezért a jutalomért, az örökkévaló, mennyei, dicsőséges jutalomért. Hallgasd meg a könyörgésünket, és kérünk, hogy folytasd a szívünkben a te hatalmas munkádat, itt a földön, amíg megérkezünk te hozzád. Ámen. Könyörögjünk ma este is hangosan együtt, ahogyan Krisztus tanított imádságra. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Így szól az Úr, íme eljövök hamar, és velem van az én jutalmam. Ámen. Testvérek, a záró énekünket énekeljük el, ami talán azt már ki lehet találni, a 367-es ének had legyen. Emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk. Thank you.
hálát, hogy hallhattunk estéről, estére tőle, hallhattuk az evangéliumot. Legyen dicsőség az ő nevének. Köszönjük testvérünknek, lelkipásztor testvéremnek, hogy elvállalta szolgálatot, és köszönjük az ő családjának, gyülekezetének is, hogy egy hétig estéről estére nélkülözte. A folytatás az azért előttünk áll, gyakorlatban is. Tudnélik, vasárnap itt Csobánkán is, Pomázon és Isten tiszteleteinken megterítjük az urasztalát. Szeretettel hívunk, várunk mindenkit a terített asztalhoz, aki méltóképpen felkészült a Krisztussal való közösségre. És folytatjuk a beszélgetést is, a tovább gondolkodást. Vasárnap délután Csobánkán egy csendes napot tartunk, melyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Várjuk a csobánkai testvéreket, de ha Pomázról is szívesen jönnek, vagy Kalászról, őket is természet szerint. És azt is hadd mondjam el, hogy nagy öröm volt számomra látni, ezzel a gondolattal kezdtem ezt a hetet, hogy valóban itt testvérekről van szó, Budakalászról, Csobánkáról és Pomázról. Jó volt, hogy itt voltak újra a mi imaházunkban a kalászi testvérek. És egy talán technikai mondat az imaházunkról is. Talán kevesen tudják a kalásziak közül, hogy ebben az esztendőben egy bő hónapig exíliumban voltunk, az általános iskolában belül levertük a vakolatot, felszedtük a padozatot, és hát annak a 80%-ával készültünk el. Szeretnénk majd újra elkészíteni a hajópadlós burkolatot, előkészültünk hozzá, és faragó kezek pedig faragják a szószéket, hogy az is elkészüljön. Reménység, hogy talán karácsonyra, vagy az új év napjaira a szószék is elkészül. Isten áldja meg a testvéreket. Köszönöm szépen.
Egy mondatot szabadnék? Köszönöm szépen, nem. Csak annyit szeretnék, én nagyon rossz protokollember vagyok, ezt te talán tudod. De hadd fejezzem ki azért a kalászi testvérek szeretetét, köszöntését, és hát volt is, aki itt jött, meg most is vannak közöttünk, akik kalászról jöttek. Nagy szeretettel hordozzuk a testvéreket imádságban, és hát örülünk, hogy ez a kapcsolat volt, és van. Áldást kívánunk a testvérek életére.
Köszönöm. Áldás, békesség, Isten velünk.